Sziasztok! Ez a Grindex szerkesztőségi podcastja, én Zsombor vagyok, és itt van velem a stúdióban Bence.
Sziasztok!
És ma két témát szeretnénk bővebben érinteni. Az egyik az ukrán háborúval kapcsolatban Európának az energia függősége, illetve az orosz gázfüggőségre adható európai válaszok. Ezt fogjuk egy kicsit körüljárni. A másik pedig egy kicsit könnyedebb téma, az pedig tulajdonképpen a kerékpározás lenne, mert hogy itt a tavasz, lassan az emberek nyerekbe pattannak, és egy picit megnézzük azt, hogy hogyan kell felkészülni az új szezonra. Az elmúlt napokban így a háborúnak a hírei mellett egyre hangosabbá vált az a vélemény is, hogy ugye Európa eléggé függ az orosz gáztól, az gázellátástól, és ugye a szankciók egyre fokozódó nyomása mellett még mindig viszonylag kevés szankció érinti a gázellátást, meg az energiahordozók importját, pedig ugye sokak szerint ezzel lehetne igazán nagy nyomást kifejteni az agresszorra. És egy picit erről szeretném megkérdezni egyrészt a véleményedet, Bence, másrészt meg nyilván elmondani az enyém. Amennyiben ugye nagyon sokan beszélnek arról, hogy ugye most nagyon megdrágulhatnak ezek az energiahordozók, nagyon felmehetnek az árak, viszont ez esetleg elindíthatja, vagy felgyorsíthatja Európa energia átmenetét. Ugye itt az elmúlt napokban például olyan hírek voltak, hogy Olaszország egyre nagyobb ütemben investál megújulókba, ők szeretnének kapcsolódni az orosz gázról előbb-utóbb, illetve a múlt heti hír, hogy az EU 2027-ig fokozatosan megszüntetné az orosz gáztól való függését. Tehát hogy szépen lassan elindulnak ezek a folyamatok, de hát sajnos ugye ehhez kellett ez a háború, illetve még mindig nem tudjuk, hogy merre fognak vezetni ezek a dolgok. Úgyhogy hát mi a véleményed?
Nem tudom, kezdjük a tényektől, hogy mi is Magyarország, meg az egész európai rész, hát nagyon függ az orosz gáztól, szerintem az eltérő egyes országoknál, de olyan 40%-a az ideérkező gáznak az orosz gáz. És például a magyar gazdaságnak a működése, 80%-a a gáztól függ, és annak mondjuk a 40%-nak az orosz. Szóval ezek nagyon-nagyon nagy számok. Mondhatjuk azt, hogy olyan ne leváltani, meg most tényleg ez is még a számokkal alátámasztva, az orosz import naponta 700-600 millió dollár a gáz eladásából, ami azért hatalmas nagy szám. Most, hogy ezt lekapcsolná Európa, azzal tudná az oroszokat sakban tartani, csak hát ez mennyire fájna Európának, hogy kinek fájna jobban. Én úgy látom, meg hát azért lehet olvasni, meg szerintem azért ez eléggé egyértelmű, hogy ez mi jelen pillanatban sokkal jobban fájna Európának. Nem tudnánk azt a 40%-ot kiváltani. Ugye a németek nem akarják bezárni az atomprogramjukat, a franciák szinte ráerősítettek, talán 6 reaktort akarnak építeni. Főleg tudni kell, hogy a német energetika volt úgy, hogy a orosz gázra építette azt, hogy úgymond fenntartható lesz, mert azért azt tudni kell, hogy a gáz, a földgáz az lényegesen fenntartható, vagy kevesebb CO2 lábnyommal jár, mint mondjuk a színe való tüzelés. És egy ilyen adat, hogyha kiváltanánk a világon a összes színe való tüzelést földgázzal, akkor tudnánk a klímacélokat tartani.
Azt mondod, hogy a földgáz használata az lényegében jelentősen kisebb kibocsátással bír, mint a széné. Tehát, hogyha színre váltanánk, akkor azzal egy nagy lépést tudnánk tenni a klímacélok elérésére. Még úgy is, hogy közben mégiscsak egy fosszilis energiahordozót használunk.
Igen, hogyha a gázra váltanánk, akkor igen, pontosan.
Viszont az európai földgáz meg nagyon nagy mértékben az oroszoktól érkezik jelenleg. Európába. Aha.
Ugye ezt így megszokták ilyenkor csengetni, hogy van más lehetőség, ez a cseppfolyósított gáz, a LNG. Itt szoktak egy ilyen hasonlítást tenni, hogy már pedig Amerika megtette azt, amit Európának kéne, hogy lemondotta az orosz gázról, és pusztán LNG-re váltott. Csak tudni kell, hogy Amerikának a gázvásárlásának a 3%-a jön Oroszországból, hát nálunk meg ugye 40%, most akkor nem mondhatunk 40%-ra nemet, vagy hát nagyon kell kapargatni a fejünket, hogy mit tudunk csinálni, hogy váltsuk ki azt a 40%-ot.
És szerinted egyébként ez, ami most történik, ez azzal együtt, hogy nyilván egy borzasztó háború zajlik, de hogy egyfajta pozitív változást hozhat az európai energetikában azzal, hogy meggyorsítja esetleg a megújulókra való átállást, vagy felgyorsítja azokat a változásokat, amelyek a klímacélok felé hatnak?
Szerintem rövid távon nem. Azt mondom, hogy szerintem akkor inkább a fához vagy a gázhoz fognak nyúlni. De hosszú távon igen. Hát valószínűleg igen. De ez a hosszú távod azt jelenti, hogy minimum 5 évtől kezdődik. Ha most hozunk egy döntést, vagy hozunk egy kapavonást, 5 év múlva lesz bármi is. Mondjuk 2000, szerintem, hogyha azt mondjuk 2040-ig, hogyha most elkezdünk másra menni, akkor lehet, hogy történet pozitív lesznek pozitív hozadékai ennek.
Azért azt lehet látni, meg sok helyen olvassuk, hogy az orosz gázról való leválás az igazából, ha ilyen lenne is, az inkább az európaiak döntése lenne sem, mint az oroszoké, mert hogy ugye az oroszokkal az van, hogy ők nem nagyon tudják ezt máshova eladni. Nincsen kiépített infrastruktúrájuk, nincsen annyi kapacitásuk a szállításra, amivel meg tudnák kerülni Európát, illetve tudnának ugyanígy rövid időtávon egy olyan felvevő piacot találni, amilyen az Európai Unió volt.
És visszatérve a cseppfolyósított gázra, azt Japán is vásárol, illetve Kína is szintén azt is vásárol. Most vegyük azt, hogy Európa arra lesz szorulva, versenyeznie kell új belépőként ezekkel a szintén erős gazdaságokkal. És ott is kevés a konkrétan a hajó, aki ezeket tudja szállítani.
Tehát akkor azt mondod, hogy nagyon komoly infrastruktúrális igénye van ennek a történetnek, ennek az LNG-nek. Én meg úgy tudom, hogy az is vele azért a probléma, hogy amit mondtál is, hogy nagyon limitáltak még a kapacitások globálisan. Tehát az, hogy most Európa azt mondja, hogy akkor innentől én LNG-vel szeretném fedezni a gázszükségletemet, az nem úgy működik, hogy akkor holnaptól megérkeznek a hajók, mert hogy világszerte még nincsen annyira kiépülve ez a dolog, hogy olyan kapacitások lennének kihasználatlanul, ami el tudná látni Európa szükségletét.
Igen. És nem tudom, hogy mennyi lehet ő. Ezek a hajókat azért nem lehet csak futószalagon gyártani. Ugyanígy, ahogy a vezetékeket se lehet futószalagon egyik napra másikra legyártani. És tudunk mit tenni ezért, vagy ez ellen? Hogy ez csak a kormányoknak a feladata, vagy mi polgárok is tudunk akár csökkenteni a gázfogyasztásunkat?
Hát én azt gondolom, hogy valamennyire igen. Nyilván azért az ipar meg az energiatermelés nagyon nagy mennyiségben használ gázt, és talán az, amit otthon használunk úgy fűtésre, mint főzésre, az ehhez képest egy jóval kisebb arány. Nem tudok pontos számokat, de hát az ettől függetlenül biztos, hogy az energiatakarékossággal sokat tudunk spórolni, hiszen arról is van szó, hogy az európai energiaellátásnak, a villamos energiaellátásnak egy jelentős része az gázüzemű erőművek termelődik meg. Innentől hatványozottan van jelentőség annak, hogy lekapcsolod a villanyt, hogyha kimész a szobából, nyilván ez egy kisarkított példa, de hogy az összes olyan energiatakarékossági dolog, amikről korábban mi is beszéltünk meg, ezek ismert dolgok, ezekkel nagyon sokat lehet tenni azért, hogy ez a függőség egy picit talán kevésbé legyen.
Hát, ja. Hát nem tudom, hogy ez hangsúlyos. Mennyire, lakosságilag ez mennyire szabályozható.
Ugye lassan azért vége a télnek, hál' Istennek, illetve naptár szerint már vége van, de azért még elég hidegek vannak. Ugye a fűtést, ha lecsavarjuk akár 1-2 fokkal, erről korábban voltak anyagaink, azzal nagyon sokat lehet spórolni, és itt most nyilván egyrészt beszéltünk arról is, hogy ezáltal kevesebb gáz fogy, akár kevesebb bevétel megy Oroszországba ezáltal, de hogy közben meg nem szabad feltétlenül figyelmen kívül hagynunk azt, hogy a háború ellenére és dacára még mindig itt vagyunk a klímaválság közepén, és hogy továbbra is igen, minden egyes lépésünkkel tehetünk és tennünk is kell az ellen, hogy nőjön a kibocsátás, sőt, hát ugye a csökkenésért kellene tenni, és azzal nagyon sokat lehet spórolni, hogyha akár csak 1-2 fokkal lejjebb vesszük a fűtést. Az ENSZ klímavédelmi vezetője, Patricia Espinosa hívta fel erre a figyelmet, hogy bár ugye a háború rengeteg szenvedést okoz, azért a globális felmelegedés továbbra is az emberiséget fenyegető legkomolyabb krízis, és hogy azzal együtt, hogy mindent megteszünk azért, nyilván magánemberként viszonylag kisebb a mozgásterünk, de mint mondjuk Európai Unió, hogy véget érjenek a harcok tőlünk keletre, nem szabad azt sem figyelmen kívül hagynunk, hogy hát itt van egy klímavédelmi vészhelyzet, ami nem szűnt meg csak attól, hogy eldördültek a fegyverek Ukrajnában.
Igen, meg hogy nem beszélünk róla. Evezzünk át egy kicsit könnyedebb témára.
Igen. Hát akkor beszéljünk egy kicsit a kerékpározásról. Itt a tavasz. Azt gondolom, hogy elárulhatom a hallgatóknak, hogy Bence, te már egy ideje, azt hiszem,
igen,
kerékpárral
jársz. Már beszéltem is, meg írtam is róla. Igen, nagyon nagy biciklis vagyok.
Ja, de várj, de hogy úgy értem, hogy ide a munkába konkrétan. Ja, tehát, hogy most már te bringával jársz az elmúlt napokban.
Én mindig bringával járok.
Ja, te télen is bringával jöttél. Hát ezt nekem fel sem tűnt.
Igen, nekem úgy kezdődött az egész bringa dolog, hogy nyáron elkezdtem bicajozni, utána tavaly nyáron valakitől kölcsön kaptam egy biciklit. Itt az a vicces, hogy csak kényelem miatt kezdtem el biciklizni, hogy gyorsan odaérjek, kevesebbet kelljen várnom, mobilabb legyek. Aztán nyilván látom ezeket a pozitív hozadékokat, már csak abban is, hogy fittebb vagyok reggelente, és akkor rajta maradtam télen is. Most azért még itt a hidegek vannak, egészen mínuszfokok is vannak reggelente, de át lehet ezt hidalni. Nem kerekezek olyan sokat, egy ilyen fél órát szoktam max, az még ilyen pont ilyen lélektani határ, de van egy ismerősöm, aki 8 kilométer teker oda, és akkor munkából vissza, és akkor itt 16 kilométer lenyom. De belegondolsz, hogy valaki meg 40 percet ül az autóval a dugóba?
Szóval... Hát abszolút. És ezzel másrészt meg is van az edzésed is azon túl, hogy nem pöföksz a reggeli dugóban.
Igen.
Vagy éppen a délutániban. És egyébként akkor neked nyilván nem lesz olyan éles váltás most a jó időbe álltával, mert hogy te tulajdonképpen rajta maradsz a bringán, de hogy akik így a tavasz közelettével kezdenek majd újra visszaülni a bringára, vagy éppen először, én sem nagyon vagyok egy bringás, nekem nincs is biciklim, én rollerrel járok, hogyha nem a tömegközlekedést használom. Én például nem tudom, hogy milyen teendőim lennének itt tavasszal, mielőtt újra nyerekbe pattannék. Erről tudsz egy kicsit mesélni?
Egyébként nem egy nagyon nagy durranás, hogyha az ember elrakta mondjuk, vegyük azt, hogy legalább kicsit elmosta, vagy letörölte, vagy nem volt koszos a bicikli, és úgy tette el térre, akkor sok dolga nem volt, vagy nem lesz. Hogyha mondjuk olyan szerencsés vagy, hogy van egy biciklitárolód, vagy pince, vagy esetleg padlás, vagy lakás, ahol be tudod vinni a biciklit, akkor még rozsdásodásra lesz. Hogyha sajnos csak kint tudtad tárolni, akkor a fogaskerekhez meg tudnak rozsdásodni. Azt ajánlják ilyenkor, hogyha nézd át a fékeket, az fontos. Én aki mondjuk kerekeztem itt a téli időszakban, azt észrevettem, hogy konyhon azért koszosabb volt, nedvesebb, felcsapódott a kosz meg az utcamocska, és ezért ez jobban ledörzsölte a fékpofákat. Ezeket érdemes megnézni, húzni egy kicsit a bovdenem. Le lehet mosni a lánckereket, akár egy kis petroleummal, vagy valami higítóval átpucolod, és utána újra be kell olajozni, ez fontos. Valaki azt, valaki VD40-re esküszik, én szeretem mondjuk, hogyha bezsírozom, az azért nem praktikus, mert abban ragad a por, és azt mondjuk többször kell leszedni és újra kenni, de szerintem az jobban keni az alkatrészeket. Figyeljünk oda, hogy nem ez szárad ki a külső gumi, mindig megfelelően pumpáljuk fel.
Várj, ez mit jelent, hogy kiszáradt a külső gumi? Hát ez egy száraz dolog egyébként is, nem?
Hát de meg tud repedezni, hogy főleg, hogyha nem kellően keményen használod, hanem így véglaposkásra, és sokszor van az, mondjuk, hogyha nem vagy aktív kerekes, hanem csak néha előveszem mondjuk hétvégente, hogy akkor nem fújok bele. Például volt sokszor ilyen defektem, hogy amiatt, hogy nem volt kellően nagy nyomáson a bicikli, jobban megérzi az útnak a hibáit, a patkákat, és akkor azért az jobban amortizálódik. Most gondolj bele, hogy fel van fújva keményre a kerék, akkor csak alig 1-2 centit, vagy 1,5 centit ér az aszfalthoz, hogyha lapos, akkor annak a többszöröse. És akkor azért az úgy igénybe van véve jobban. Ajánlom, hogy vegyél egy olyan pumpát, amin van mérő, hogy mekkora a nyomása a kerékben, az hasznos. Hát igazából ennyi. Ugye figyeljünk a lámpára, az meg már szerintem alap. Néztem pár egy Magyar Kerékpár Klubnak egy elemzése, pontosan így a téli biciklizéssel, meg a 2021-es évnek a biciklizési adatait hozta le. Azt örömmel mondhatjuk, hogy évről évre emelkedik a budapesti, meg amúgy a városbani kerekezőknek a száma. Volt 2020-ban egy nagyon nagy kiugrás, 15%-kal többen tekertek.
A vírusnak tudható be?
Igen, ezt a vírusnak tudható be. De hála Istennek ebben az évben is volt egy mondjuk azt hiszem, ez csak egy 2-3 százaléknyi növekedés. De ami tök pozitív volt, hogy 2021. november és decemberében nagyobb volt a kerékpáros forgalom, mint 2020-ban, pedig a időjárás adatok azok rosszabbak voltak, hogy hát hidegebb volt.
Hát meg talán a Covid is máshogy volt már jelen, mint 2020 végén. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen az a vírustól függetlenül.
Igen, hogy vírustól függetlenül.
További pozitív növekedés mutatnak a számok.
Ja, a városban van most 5, hogy is van, azt hiszem, igen, 5 működő kerékpárszámoló, útszámoló, és ezeknek a adatai alapján a BEM rakpart a legforgalmasabb, aki esetleg nem budapesti, annak mondjuk a Margit híd, és Margit hídtól délre lévő szakasz. És tényleg az a vicces így, hogy egész éve kerekezem, látom azt, hogy már februárban is megnőtt a száma a bicajosoknak. Jó ezt látni, nyára majd ez természetesen már bosszankodás lesz. Tényleg olyan van, de ez egyébként az Árpád hídon is vannak amikor már nem tudsz átmenni egy pirossal. És akkor olyan, mint Hollandiában, hogy akkor szépen a biciklis dugók alakulnak ki.
Ja igen, pont ezt akartam kérdezni itt a dugók kapcsán, hogy volt már olyan, hogy dugóba keveredtél bringák között?
Igen, van. Uh-huh, van, ez sűrű meg. Főleg nyáron, azt mondjuk, hogy szem június a legforgalmasabb szezon így bicikli terén, de megesik, igen. A piros lámpánál akkor összetorlódik.
És ilyenkor az infrastruktúrát kellene bővíteni? Vagy mi lenne a megoldása ennek?
Hát igen, de van egy dolog, hogy szerintem nem lehet végtelenség bővíteni bizonyos részeket. Arra jó példa szerintem a Bemrakpart, az egy elég széles. Ott külön van, majdnem az egészben külön van a bicikli sáv, és külön van a járda, és egy bizonyos részen meg ez összeszükül, de azért, mert ott olyan a járdakilakítás, meg úgy vannak fák. Ott mondjuk arra figyeljünk, hogy nézzük, hogy melyik oldalon megyünk. Ugye ilyenkor úgy van, hogy mindig a biciklisnek kell. Ott nem feltétlen jobbra tartás van, hanem a közúthoz közelebbi oldalon kell közlekedned, hogyha egységes a bicikli és a járda.
És elképzelhető itt is olyan torlódás, mint mondjuk az autóknál, hogy megy előtted valaki, aki lassabban megy, és egyszerűen nem tudod megelőzni, mert folyamatosan jönnek szembe.
Persze, hát ez sűrűn van, főleg vannak ilyen kis bubisok, azok nem tudnak nyilván olyan gyorsan tekerni, mert másabb bica, és akkor beragadsz mögé. Hát benne van, de hát szerintem ezzel nem lehet mit csinálni.
És van egyébként egy ilyen, nem tudom, hogy jogszabályilag vagy más szempontból nyilván a Kreszben szabályozva, hogy milyen gyorsan lehet menni a biciklivel, vagy ami a csövön kifér, vagy...
Azt hiszem úgy van, hogy 50-nel, hogy városi forgalomban 50-nel, de nem akkor butaság mondani, úgy tudom, hogy...
Hát mondjuk azért az már elég
nagy tempó, persze, tehát persze.
Hogy főleg, hogyha ott pont ugye a rakpartra gondolva, ott azért nincsenek olyan messze, bár tényleg ott, ahogy emlékszem, nagyon széles a biciklisáv, de ott nagyon közel járnak a gyalogosok, és hogyha valaki nem figyel, esetleg odalép, vagy...
Igen.
Még akár baleset vagy át, is lehet.
És az a vicces, hogy sokszor kell azért figyelni. Szerintem a biciklisek, vagy én látom, hogy figyelnek, a gyalogosok néha el tudnak csámborogni, és amikor a turista nézelődik, akkor az oda kell figyelni.
Igen, talán pont a gyalogosoknak nem annyira egyértelmű, vagy én saját magamon azt tapasztalom, hogy szoktam azért járkálni olyan helyeken, ahol ugye így ketté van osztva, hogy kerékpársáv és gyalogsáv, tehát a gyalogosoknak a járda, de hogy ez csak egy vonal. És hogy alapvetően nem kapcsolok rögtön, hogy hoppá, most én itt a bringa úton megyek, nyilván egy ponton azért észreveszem magam, főleg ha jönnek bringások, de nem annyira egyszerű ez. És azt akartam még kérdezni, hogy így a balesetek, ha már szóba kerültek, hogy neked már volt bringás baleseted Budapesten?
Kicsúsztam, pont a télen volt, de ez önhibám volt egyébként. Nedves volt az út, és gyorsan akartam bevenni a kanyart, és a körforgalom a Kádám téren elcsúsztam. Elég elvágottam, hát nehát Isten nem volt semmi törés, meg ilyesmi, de a térdel, meg a kezel, meg az állam az érzett, hogy harci sérút úgy totyogtam haza. De nem volt más lekopogom, és azóta megfigyelek erre a dologra.
És az rendesen az autók között történt, tehát a körforgalomban?
Úgy volt, hogy azért mentem gyorsan, mert úgy kaptam szabad utat, hogy pont nem volt autó, és hála Istennek akkor csúsztam, amikor nem volt autó, de nagyon megijedtem, amikor elvágottam, csúsztam ki mind a tényleg szabályozatlanul csúsztam ki, és nagyon jöjjön valami autó mögöttem, de hál' Isten nem jött.
És bukósisakot viseltél?
Nem viseltem bukósisakot, nem viselek bukósisakot. Tudom, hogy lehetne, jogszabály még nem mondja, de nem tudom hova tenni, nekem ezzel az a bajom.
Mi a tapasztalatod, hogy kerékpárral a közlekedésben résztvevőknek milyen százaléka használ bukósisakot?
Növekszik ez az arány. Régen egyáltalán nem volt, én sem gyerekként felnőttem, hát csodabogár volt, akinek volt bukója, hogy meg a BMX-eseknek. Most nem egyre többen vannak. Főleg az olyanok, akik mondjuk látszik, hogy így mondjuk közlekedésszerűen, nem hobbiszerűen, hanem közlekedésszerűen használják a kerékpárt, ott azért felfeltűnnek az ügyesebb védő felszerelések.
Tehát minél gyakrabban bringezik valaki, annál?
Aha. Igen.
Aha. Hát mert nyilván annál nagyobb az esélye, hogy nagy számok törvény alapján, hogy egyszer megbillen.
Visszatérve a számokra, azt elfelejtettem mondani, hogy előző évben, 2021-ben több mint 2.800.000 kerékpárút volt ezen az 5 mért szakaszon, és ez pontosan 2,6%-kal nagyobb, mint az előző évben volt, vagyis 20-ba.
Ezt akkor úgy kell érteni, hogy ennyien mentek el ezek előtt a mérőpontok előtt?
Igen, de például azt most mondták, hogy például egy bemrakpartos átkelőnél ott már lehet, hogy duplán számol. Meg van, amikor robogós is mondjuk rámegy arra a sávra, meg azt is írták, hogy pedig több hónapig nem is tudott üzemelni, mert hibásodás volt, és még így is, hogy viszonylag kevés ez a 2,6%, de úgy, hogy hónapig nem működött a mérés, és ezt is mutatja. És ugye azt is kiosztja az elemzés, hogy ugye mondják azt, hogy hát biztos csak a futárok, meg biztos csak a hétvégi kerékpározók, ellenben ott van a Hungária körút, ott is van egy mérőállomás, és ott is növekedett ugyanez a tendenciával növekedett, és azt meg viszont csak a többnyire olyan emberek használják, akik így közlekedésszerűen használják a kerékpárt. Szóval jó irányba haladunk.
Tehát akkor egyre nagyobb tempóban növekszik Budapesten is a kerékpárosok száma.
Mindenkinek ajánlom egyébként a most Budapest Go néven fut, de ugye a BKK futár volt, tök szuper a kerékpár úttervezője, az a legjobb egyébként, jobb, mint a Google. Google azt szeret rávinni mindig a főutakra, kocsik közé, ott én sem szeretek közlekedni. A BKK futár, vagy a Budapest Go az meg a bicikli utakon. Ja, mindenkinek azt javaslom, amikor otthon szokták kérdezni a szüleim mindig, hogy ne, nehogy is veszélyes az autók között menni, és mondom, hogy igazából nem megyek az autók között, nem megyek olyan helyen, ahol nem közlekedhetnék biciklivel. És tök jól lehet így közlekedni. Uh-huh. Azt hinne az ember, hogy ki van rekesztve egy bizonyos helyekről, vagy nagyon nagy kerülővel kell mennie, de nem.
Na, hát akkor ez nagyon jó hír. Akkor minden hallgatónknak ajánljuk a Budapest Go applikáció letöltését, hogy ha kerékpár nyergébe pattannak, akkor meg tudják szervezni, vagy tervezni maguknak a bicikli útjukat. És hát akkor köszönöm, hogy itt voltál, Bence. Legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!
Hello!